Bizalom. A bizalom az egy nagyon fontos dolog. Aki továbbra is velünk van, Simon Péter, a Duna Autó műszaki igazgatója, és közben vannak kérdéseink, ezeket köszönjük a kedves hallgatóknak, de még mielőtt rátérünk a kérdésekre, egyrészt volt ott, amit az előbb belét folytottam a szót, Péter, azért ne haragudj, aztán neked menjünk szünetre, hogy ez mi volt? Hogy mikre kellett? Mondtad, hogy bele akarsz kezdeni.
Igen, így a téli felkészüléssel kapcsolatban beszélgettünk, és ugye nagyon szeretjük ugye a napsugarat, ami a szívünket melengeti, de télen ugye kevés van belőle. Ott tartottunk, hogy akkor kilátunk az autóból, látnak minket, jó, és akkor kicsit óvjuk az autót is, tehát hogy mi az, amit fontos mindenképp nézni. Az egyik az ugye, hogy a hűtő folyadéknak a fagyáspontja az hogyan áll, mert ugye, hogyha ez megfagy a hűtőfolyadék, akkor ugye szétnyomja a hűtőrácsot. Hűtőrácsot, te jó, így miket beszélek.
Azt is szétnyomja.
Egy idő után már azt is.
Jó, tehát ugye a bordákat szétnyom, és ez nem jó, ez egy viszonylag magas költség lesz nekünk, tehát hogy ezt érdemes egyébként egy ilyen vizsgálatot megcsinálni a szervizben, jó, hogy hol van a fagyáspont, és szükség szerint utána tölteni, jó, ez az egyik. A másik, ami ettől sokkal gyakoribb egyébként, és probléma, az a nyári szélvédőmosó folyadék, ami esetleg, ha benne marad az autóba, az is okozhat kellemetlen meglepetést.
Szintén szétnyom valamit.
Mert hogy ez megfagyhat.
Hát igen.
És mi van, hogyha kevered a kettőt? Mert hogy én például múltkor nem nyomtam ki belőle a nyárit, egy pici volt az alján, de rátöltöttem a télit.
Hát azzal alapvetően nincsen baj. Ugye, amikor megnézzük ezeket a téli szélvédőmosó koncentrátumokat, akkor azokon az is rajta van, hogy hogyan lehet őket higítani. Jó? És hogyha higítjuk, akkor nyilván ugye a fagyáspontjuk az annál magasabb lesz, tehát hogy maximum nem bír olyan hideget.
De van, amire rá van írva, hogy higítás nélkül.
Van olyan, és igen, általában ezek a 4 literes kiszerelések, hát ott egy gyors fejszámolással ki lehet számolni, hogy akkor körülbelül hogyan alakul a fagyáspont.
Én nem számolgatok ilyeneket egyébként, de mindegy, ezt majd elmondod adás után. Pontosan ez, hogy zajlik, mert nem szoktam számolgatni. Ez nekem most nagyon kínai. Na jó, menjünk rá a hallgatói kérdésre. Sziasztok, közkerekes autóra hova kell tenni a hóláncot? Elég csak előre? Nem terepjáró, csak egy Passat. Köszönöm, üdv. Hát, kérdés adott.
Alapvetően ugye az lenne jó, hogyha mindent meghajtott keréken lenne, de ami szükségszerű az az, hogy legalább egy olyan tengelyen, ami a fő meghajtásért felel. Én azt gondolom, ez egy 4Motion-ös Passat lesz, ami alapvetően elől hajt, úgyhogy az első kerekekre.
Mert az olyan, hogy néha csereberélje, hogy hol hajtson? Tehát ahhoz képest, hogy milyen terepen van?
Nem, alapvetően minden autónak hiába összkerekes, megvan, hogy alapvetően melyik a meghajtott kerék, és amikor azt kipörög, hol fog becsatlakozni, és nyilván ugye a Volkswagen csoportnak ugye keresztbe vannak elől a motorok, úgyhogy alapvetően ugye fronthajtásúak.
Kevés az állandó összkerekes autó.
Tehát amit, igen, mert az külön motor kéne, nem? Tehát, hogy kell egy motor előre, meg egy hátra. Na jó van.
De nem feltétlenül, de...
Ez most nagyon laikus volt, erre van a kardántengely.
Nem, ez ami így elhangzott, ez nem volt túl precíz. Igen. Jó, tehát, hogy az összkerekes autó az ugye mindenhol
elnézést.
Hol hajt, tehát, hogy ezzel nincsen probléma. Viszont ugye az, hogy a teljesítmény leadása az alapvetően hol történik, az első tengelyen, vagy a hátsó tengelyen, abban vannak ugye különbségek, és nyilván általában a márka rajongók, mondjuk a német prémium márka tulajdonosok egy három betűs, az nagyon jól tudja, hogy alapvetően mondjuk hátulhajt.
Igen.
Ismersz ilyet esetleg?
Na hát, gondolkodnom kell. Igen.
Jó, egy másik két betűs német márka, amit most kimondtunk, az meg alapvetően előre hajt sokszor.
Miről ezt a parkóbát tudod, amikor egy ilyen műsor, amiben igazából autókról beszélünk. Szóval, Péter, mondhatsz ki márkákat nyugodtan.
Jó,
a Moszkvicsra gondoltál.
Igen, német is, meg három betűs is, igen.
Igen. Akkor veszünk az elektromos autókról, jó? Mert hogy ott azt hiszem, hogy ez egy alapvetés, hogy az elektromos autóban lévő aksira ugyanúgy hat a hőmérséklet, mint a sima üzemi akkumulátorokra, tehát itt az elektromos autók lelkére hogyan hat ez a hideg, és mondjuk van egy autó, ami 500 kilométert megy papíron, és mondjuk azt, hogy a gyakorlatban nyáron megy 450-et, az mennyit megy télen?
Hát azért ez erősen lábfüggő, de biztos kevesebbet, ezt ki tudom mondani. Inkább egy picit azért beszélünk az alapokról nyilván, tehát az akkumulátor kapacitása itt is le fog esni, ez egy nagyon fontos dolog, jó? Tehát a hideg az nem tesz jót, az akkumulátor a saját üzemi hőmérsékletét szereti, akkor lehet őt nagy teljesítménnyel tölteni, és akkor lehet kivenni belőle a sok energiát, jó? Ez egy nagyon fontos dolog. Az elektromos autók azért most már nem az első generációnál vagyunk. Talán úgy kell mondani itt a fejlődést, hogy a mostani, talán a 2021 utáni autók nagy része az olyan, ahol az elektromos autónak a motorja, tehát az akkumulátorát, az folyadék hűtésű vagy fűtésű, tehát hogy nagyon sokszor ugye ezeket az akupakokat bizony fölfűtjük üzemi hőmérsékleten annak érdekében, hogy akár a töltési sebességet növelni tudjuk, akár egyébként magasabb százalékba tudjuk föltölteni az akkumulátort, illetve jobban tudjuk hasznosítani télen is. Uh-huh. Tehát ezek az újabb elektromos autók erre már alkalmasak. Amit ugye még fontos tudni ilyenkor, hogy főleg az első generációs autóknál, hogy bizony télen nem csak az volt a probléma, hogy leesik a kapacitásuk, rövidebb távot tudunk menni emiatt, és amiatt is rövidebb távot tudunk menni, hogy bizony a fűtés egy óriási energia.
Ez az, ezt akartam kérdezni, hogyha fűtünk vele, vagy ha a telefont töltjük például, az mennyire vesz el?
Hát a telefontöltés az talán nem egy olyan nagy dolog, de a fűtés az bizony az egy komoly energiát jelenthet, akár egyébként 10-20% is bőven elmegy, attól függően, hogy milyen autónk van. Ugye vannak olyan gépjárművek, ahol hőszivattyús fűtés van, ez a jobbik. Ugye a hőszivattyúknál az energetikában ugye tudjuk, van egy bizonyos COP szám, ami megmutatja azt, hogy 1 kW befektetett villamos energiából hány kilowattot tud fűtésre fordítani. Ez ilyen ökölszám szerint, ugye nyilván minél jobb egy hőszivattyú, annál jobb, de azért 3 és mondjuk 5 között van a külső hőmérséklet függvényében. Tehát ezek a jobbak, itt ugye kevésbé fog egyébként lecsökkenni a hatótávunk, de azoknál az autóknál, ahol kvázi egy hagyományos cekház van az autóban, és gyakorlatilag egy elektromos ellenálláson keresztül fűtünk, az bizony nagyon megzabálja a kilométereket.
Ez szokott lenni mindig az ultimate érv az elektromos autó tagadóknál.
Milyen érv?
Átimét majd megbeszéljük adás után.
Jó, hoztál magadhoz szótárat is. Köszi. Igen?
Parancsol. Hogy úgy sem mész el sokat vele, mert autópályán és fűtesz, akkor én már 6-szor odaértem, amikor te még töltöd az autódat. Ez szokott lenni, mint ellenérve az elektromos autókkal szemben. Mert hogy ez akkora fegyvertény, ez a téli használat, hogy ott lecsökken a hatékonyság.
Feltöltöd mondjuk egy garázsban, ahol van van 15 fok, és akkor azt mondja neked, hogy hát ezzel most elmész simán 300 kilométert, mert kimész az utcára, ott lesz mínusz 15 fok, és akkor gondolom azt, hogy hopp, hirtelen meg fog csappanni ez a táv, amit elmehet, ez a becsült táv. Szóval, hogy ezzel van, erre vannak-e, nem tudom, tippek egy szervíznek, vagy ilyenkor mi a teendő? Fejben számolunk gyorsan?
Nem, itt is alapvetően ez egy gyorsan tisztáznám, ugye, hogy az új autóknál mondjuk egy garázsban feltöltjük az autót, azért ma már a legtöbb elektromos autóhoz van egy applikáció. Én mindig azt javaslom, hogy akkor mielőtt beülünk, akkor egyébként amíg be van dugva a konnektorba az autó, akkor a fűtést indítsuk el, hogy mire mi beülünk, addig legyen az autóba 22 fok, és ne az akkumulátorból kelljen 22 fokra fölfűteni az autót, hanem a villamos hálózatból. Ez egy nagyon egyszerű trükk. A másik, hogy mint mondtam, az újabb generációs elektromos autóknál, azért az, hogy az akupakkot is tudjuk ugye fűteni, ezzel azért lényegesen meg tudjuk növelni azt a hatótávot, és sokkal kevésbé fog megváltozni a hatótávunk, mint egy első generációs elektromos autónál. Ez is egy nagyon fontos dolog. De az elvitathatatlan, hogy akár hőszivattyú van benne, akár egyébként egy sima ellenállásos fűtés, bizony csökkenni fog a hatótáv a nagy hidegben.
Az előbb taglaltál itt egy csomó teendőt a robbanómotoros autók felkészítése kapcsán. Nyilván az elektromos autókban is van ablaktörő lapát, van szélvédő, mosó folyadék, stb. De hogy az elektromos autó alapjáraton igényel szerviz szempontból nagyobb felkészültséget a téli időszakban, mint egy hagyományos benzinmotor mondjuk?
Nem, én azt gondolom ugyanaz, tehát hogy ugyanúgy törődést igényel, tehát be kell vinni, meg kell nézni. Ami még itt kimaradt esetleg, ugye, hogy nyilván ugyanúgy az ablakmosó folyadék az itt is szerepel, és a pollenszűrő még egy nagyon fontos dolog. Jó, tehát az elektromos autónál szintén. Itt az elektromos autónál inkább egyébként a felhasználónak van nagyobb felelőssége, hogy biztosan célt érjen, tehát számolni kell azzal, hogy bizony az a hatótáv az változhat a külső hőmérséklet hatására.
Beszéltünk még egy picit a kaszniról, meg az új kasznikról? Nem akarsz?
Bármiről beszéltünk.
Jó, tehát hogy egyrészt a hőtágulás az engem mindig nagyon izgat ezekben a dolgokban, mert ugye akkor, tehát hogy
a formás kasznik jobban izgatnak.
Az is izgat, persze természetesen, de a hőtágulás az most azt hiszem, hogy egy ilyen hidegben az hot topic. Szóval, hogy más, tehát hogy amelyik kocsit garázsban tartjuk, az jobban ki van téve ezeknek a hőtágulás okozta károsodásnak, mert ugye kivesszük az autót, akkor hirtelen nagyon hideg lesz, visszatesszük a garázsba megint. Tehát, hogy sokan azt mondják, hogy jobb az a tető, az a nem garázs, hanem egy ilyen perbola, ami a kocsi fölött van, ne ázzon, ne essen rá a hó, de igazából a hőmérséklet az... Az így legalább folyamatos, ami éri az autót. Erről te mit gondolsz?
Én először is csak a formás kasznikról nekem egy másik tágulás jutott eszembe, de...
Igen, erre próbáltam utalni.
Milyen jó, de... értek, ilyen könnyű labdát földobni. Ezt nem is mondtátok az elején. Na igen, parancsolj, formás kasznik.
Szóval visszatérve a garázs kontra a csillaggarázs évre.
Sornizták. Na igen.
Tehát én azt gondolom, nyilván ilyen szempontok lehetnek. Nyilván mindig, amikor valami sok ér bármit egyébként. Lehet, hogy ez egy hőmérséklet is sok, lehet ez bármi ilyesmi. Egy formás kaszni, igen. Az soha nem olyan jó, mint amikor valami egyenletes. Tehát, hogy ez egy tényszerű dolog. De hogy emiatt ne álljunk garázsba, én azt nem javaslom, mert azért a garázsba állni az egy óriási luxus és borzasztó jó dolog. Ha más nem, arra is gondolhatunk, aki nem a garázsban áll nyáron, annak az UV eszi meg az autóját akár.
Bezony.
Jó, vagy pedig amikor jön egy...
Télen is, igazából.
Télen is eszi, igen, tehát csak nyáron még inkább. Jó, vagy a forró kaszni is ugyanúgy borzasztóan káros, amikor nyáron fölmelegszik egy autó. Jó, télen pedig ugye egyrészt borzasztó vacak dolog kaparni a jeget az autóról, amivel egyébként sokkal több kárt tudunk okozni, mint ez a hőtágulás. Jó, illetve ugye az is egy nagyon fontos dolog, hogy azért nekünk is egy másfajta komfortot jelent, amikor egy olyan autót kell fölfűteni, vagy olyan ülünk be, ami már egy alaphőmérsékletet elért.
Szóval a kaszniknál ez van, és mi a helyzet a műanyag kasznikkal? És egy csomó, hogy eszem, hogy az i3-asnak nagy része műanyag, nem?
Hát nagyon sok autónak nagy része műanyag.
Most én erről tudok, ugye három betűs.
Igen, tehát ha már ugye neveket lehet mondani, tehát ugye ez nem egy nagy trúvaj, tehát hogy azért mondjuk egy Renault Taliának is műanyag volt az első sárvédője, tehát hogy ez mind ugye költségcsökkentést is okoz a gyártóknál, mind pedig súlycsökkentést, tehát ezzel semmi baj nincsen, hogy műanyag. Jó, tehát hogy ez...
Ezzel nincsen
baj, főleg az elektromos autók világában, bocs, hogy egy olyat említettél, a Teslának is műanyag nagyjából, nem?
Vannak műanyag elemek, igen, bár mondjuk megmondom őszintén, hogy ha a BMS tanárom hallana, hogy azt mondom műanyag, akkor biztos rácsapna most a számra.
Mert micsoda?
Hát pontosítsuk.
Polimer, igen, tehát hogy azért, igen, tehát, de maradjunk polimer. A műanyagnál, tehát műanyag és műanyag között azért van különbség bőven, mert ugye a tejfölös pohár is műanyag, ugyanakkor pedig látunk egy csomó prémium autóban is olyan belteret, amiben nagyon sok minden műanyag, de meg nem mondanánk róla.
Jó, hát és a műanyag kasznikról még csak annyi az, hogy ami ugye a fémkaszni az jobban, vagy könnyebben rohadt szét, hogyha megtalálja a víz az útját a műanyaggal. Mi a helyzet? Itt hullámosodik, vagy mire kell figyelni? Most még mindig a hőtágulásról van szó, de utána aztán átugorhatjuk ezt a témát.
Tehát a műanyag kasznak a hőtágulása az egészen más nyilván, mint egy fémkasznak. Mind a két típusnak van előnye és hátránya. Azért az általánosságban elmondható, hogy mondjuk egy műanyag elem az a hidegre egyébként ridegebbé tud válni, jó, és könnyebben törik, de ez ellen is, tehát hogy mondjam, azért egy autónak a kaszniát erre azért bőven tesztelik, tehát hogy nem úgy jönnek ki a mérnökök, hogy majd ez a hidegbe el fog repedni, megtörni. Tehát, ilyen szempontból én azt gondolom, nekünk semmi dolgunk nincs, be kell ülni az autóba és élvezni, hogy van.
Beszéljünk még akkor a motortérről, tehát a motortérben még mik vannak, ugye az olajnak a az, nem tudom, az olajszintet többször kell lenézni, akár télen, van-e bármi tipp erre vonatkozólag, illetve ha tél előtt mondjuk azt mondjuk még van 2000 km olajcseréig, akkor érdemes megcsinálni, vagy kivárjuk a tavaszt, hogyha kb. 2000-et megyünk vele télen?
Én azt gondolom, tehát, hogyha az autóban megfelel az olajszint, és az autó nem jelzi, hogy probléma van. Jó, ugye ezt mi is tudjuk. Vannak olyan autók, amikben van még nívópálca, van, amiben már nincsen, azt ugye a műszerfalon tudjuk ellenőrizni. Tehát, hogyha az olajszint megfelelő, és a kötelező szervizig még van 2000 km, akkor azt nyugodtan ki lehet használni. Ugye nagyon régen volt még az az időszak, amikor téli és nyári olajakat használtunk. Aha. Jó, ma már azért ezek a modern olajak, a 0V20-asok, vagy a bármi, amit ma már autókba töltünk, azért ezektől jóval elrugaszkodottabbak, és bőven bírják ezt az igénybevételt.
Tudod, mi jutott még eszembe, bocs, így a téli-nyári kapcsán, hogy szokták ilyenkor mondani, hogy érdemesebb prémium üzemanyagot tankolni. Erről mit gondolsz?
Wow, de jó kérdés.
Mennyire jogos?
Ez egy jogos dolog egyébként, tehát hogy, de alapvetően, amiről keveset beszélünk, most mondtam a téli és nyárról, lehet, ami nagyon régen volt, de ugye amikor mi a kúthálózathoz elmegyünk most tankolni, akkor nagyon más a nyári dízelolaj, és nagyon más a téli, és a benzinben is, mert nyilván ugye az autónak egészen más paramétereknek kell megfelelni, az üzemanyagnak, hogy a hidegindítatósága az megfeleljen, az illékonysága is más.
Mit kevernek hozzá télen?
Hát mondhatnám, hogy adalékokat, de hát olyan komponenseket, amivel a szivattyúzási határhőmérséklete az alacsonyabb lesz, így az autó könnyebben fog tudni elindulni.
Ó, mondjuk én mindig azt teszek bele, mert hogy tudod, 2000 előtti, azt mondják, 2000 előtti autóban nem szabad más tenni.
Tényleg, csak ezt meg sosem hallottam.
Nem hallottad?
Nem.
Ki az, aki hallotta? 0636980980, választ már lehet, hogy nem tudjátok megvárni, mert alig maradt időnk. A téli felkészülésről van továbbra is szó, de tényleg így a végére összegezzük, hogy mi az, ami az autóknál télen elengedhetetlen, és muszáj átnézni, és nyugodtan megyünk bele a télbe.
Jó, tehát az első, amiről már a múlt héten beszéltetek, a téli gumi. Jó, ez egy nagyon fontos dolog. Nyilván sokan elmondják, közhely is, meg minden, és az esetek 8, sokan mondják, hogy az esetek nagy részében nem kell, itt vagyok Pesten, meg minden. A 20% lesz majd necces a közlekedésünkben, de ott történik a tragédia. Tehát, hogy azt legyen kedves mindenki a saját felelősségre, bizony, de cserélje le. Jó, ez az egyik. A másik, amit beszéltünk, és talán csoportosítható, az a látni és látszani, jó? Tehát az összes fényforrás legyen rendben, a szélvédő legyen rendben, mert bizonyos kor után egyébként elkarcolódik a szélvédő is, és ezért gyakorlatilag este, amikor sötét van és nedves az út, akkor bizony nem látunk olyan jól, hogy kell. Szélvédő, mosófolyadék az legyen kicserélve, lapátok legyenek rendben, az autónak a fűtés-hűtés rendszere, a klíma legyen rendben, mert ezzel tudunk párátlanítani, ide tartozik az is, hogy nyilván a pollenszűrő legyen rendben. Ezek most mind ugye a biztonságot célozták meg, és annak érdekében, hogy az autót is megóvjuk, nagyon fontos, hogy a hűtőfolyadéknak legyen meg ugye a megfelelő fagyáspont határja, illetve hát talán ez az egyik legfontosabb, igen.
Ez egyébként kiismeríti, tehát van egy ilyen checklist, hogyha bejön az ügyfél és kér egy téli átvizsgást, vagy egy általános átvizsgást, nagyjából ezekből áll, amiket most felsoroltál, vagy van még valami?
A szervizek nagy része igen, ezekkel készül. Minden egyes szerviznél van egy checklist, hogy ennél is igen.
Hát Péter, nagyon-nagyon köszönöm. Én jegyzeteltem, tanultam, remélem mindenki így van vele. Bence, marad benned valami?
Felkészültem, várom a telet.
Az épp ideje, hogy most már az van
állítólag. Nálam mindenhol pipa van kivéve a gumiknál egyelőre, de majd ígérem, hogy ott is az lesz.
Légy oly kedves, addig ne üljél autóba, jó? Amíg nincs
jó,
meg,
gyalog megyek
nincs meg az időpont. Jó van. Simon Péter, nagyon köszi, hogy itt jártál. Simon Péterrel a Duna Autó műszaki igazgatójával beszélgettünk.